Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Fekete Zoltán köszöntjük. Immáron a Network 4 szerkesztőjét, jól mondtam? És kommentátorát.
Így van, így van. Hát elsősorban szerkesztőjét, de azért egyszer-kétszer annyira meg vagyunk szorulva, hogy nekem is oda kerülnöm kommentálni francia meccseket, meg volt már talán tenisz is, de amúgy szerkesztőjét elsősorban, igen.
Ne szereljük egy.
Tényleg szerkesztő, hogy kell ezt máshogy
nem,
mondani.
Nem, csak annyira meg vagyunk szorulva.
Ja, nem.
Azzal kezdünk, ami nálam egy kicsit kiverte a biztosítékot a héten, ez pedig nem az, ahogyan Sean Dyche az első mérkőzésén szerepelt az Evertonnal, mert ugye legyőzte az Arsenalt a csapat, és előre bocsátom, hogy én nagyon nagyra tartom Dyche-ot, már csak azért is, hogy ezt a rendkívül hatékony játékot pillanatok alatt le tudja oktatni a csapatainál, így tudott bennmaradni hosszú éveken keresztül azzal a hulladék Burnley-vel is, és most a szintén hulladéknak tűnő Evertont próbálja ugyanezzel a módszerrel bentartani. Ugye talán találkozott vele mindenki, hogy az első intézkedései között volt az, hogy kötelezővé tette az edzéseken a sípcsontvédőt, és nem engedélyezi a játékosoknak, hogy sapkát vagy csősállat viseljenek az edzések alatt. Hát miután valamilyen szinten érintett vagyok a dologban, ezért azt gondolom, hogy ez nettó hülyeség. Tehát a játékosok komfortérzetét veszi, tehát ez úgy edzel, mint ahogy aztán utána játszol. Ez nem azon múlik, hogy te most -2 fokban sapka vagy sál nélkül végzed.
Milyen szinten vagy érintett a dologban?
Olyan szinten, hogy én is, meg egyébként a gyerekeim is sajnos olyan géneket örököltünk, ami nem edzhető, ezt gyorsan hozzá is teszem, hogy ha én például tényleg 5 fok alatt kesztyű nélkül elindulok futni, akkor nem tudom befejezni a futást, mert egyszerűen a kapillárisaimban olyan szinten áll le a vérkeringés, hogy lefagy a kezem, és olyan szinten elveszt a kényelmi érzetemet a testem, vagy az érzetet a testem, hogy ez rámegy a teljesítményemre is. Tehát ez a maszkulin hőbölgés, hogy akkor vagy kemény, hogyha te ruha nélkül edzel, az szerintem...
Azért nem teljesen maszkulin hőbörgés, bár ugye néztük a stábot, és nem egy kopasz stábtagja van Dyche-nak, tehát azt gondoltuk, hogy az lesz a következő, hogy mindenkinek le kell vágni a haját. Szóval, hogy kicsit úgy tűnik, mintha ilyen figyelemelterelés lenne a játékosoknál az, hogyha van sájuk, van sapkájuk, és ezt nem szereti valószínű Dyche, hogyha valaki edzésen azzal babrál. Meg ugye kosárban nagyon szeretik most már azt, hogyha van ilyen sleeved, ilyen könyökvédőd, térdvédőd, fejpántod, és hogyha egy meccsen az elviszi a te figyelmedet, hogy te ezekkel babrálsz, meg ezt igazgatod, meg mondjuk egy edzésen a sapka miatt nem tudsz úgy fejelni, ahogyan az Dyche szeretné, mert azért ott elég sok fejes van, gondolom, akkor azt mondja, hogy ne legyen sapka, ne legyen sál, hanem edzünk úgy, ahogyan tudunk, és az adjál bele 100%-ot, mert mit tudom, lehet az, hogy elkezdenek futni, megizzad egy játékos, és akkor ja, leveszi inkább a sálat, ja, a kettő között mégiscsak visszaveszi inkább a sálat, ja, a sapkával nem tudja, hogy mi legyen, akkor leveszi, amikor fejelgetnek, visszaveszi, amikor megint fázik, mert éppen állnak. Úgyhogy gyanítom, hogy ez van mögötte, nem az, hogy hogyan néz ki az egész kívülről.
Jó, meg ennek azért kicsit megvan az az érzete is, hogy jön egy új edző a csapat romokban, és akkor valami nagyot kell azonnal mondania. Most azon lehet vitatkozni, hogy mi legyen az, de nyilván arra, hogy ki mikor feküdjön le otthon aludni, arra sokkal kevésbé tud 2 nap alatt ráhatása lenni, ezt meg nyilván egyből látja, hogy öreg mély van rajta a csapka. Egy sapkát egyébként nem olyan nagyon bonyolult levenni, hogyha hirtelen azt éreznéd, hogy kezd meleged lenni alatta, szóval ugyanaz, mint amikor kimennek, tudod inni egyet oldalra meccs közben, és csak fogják, visszadobják, tehát nagyjából ilyen szinten kell, hogy működjön ez a sapka dolog is, szóval igen, szerintem is érdekes, hogy miért pont ebbe áll bele, bár az is tény, hogy azért ahogy mondjuk a tetoválásokat, a hajviseleteket, ilyeneket képesek túlzásba vinni a mai generáció futballistái, vagy akár kosárlabdázói is, így az ilyen kiegészítők használatát is sokszor már az embernek van egy kicsit olyan érzése, hogy azért, mert most én vagyok az, aki úgy hordom, tehát hogy ha ezt a részét akarja letörni, az oké, csak mondjuk pont egy kesztyű, vagy pont egy sál, az nem erről szól alapvetően, szerintem hanem a komfortérzet javításáról.
Bántóan sokat beszélünk.
De végül is bejött.
Végül, ilyen igen. Divat dolgokról.
Ja, nem.
Figyelj, végül is bejött.
Ez nem divat. Igen.
Igen, és egyébként azt hozzá kell tennem, hogy nagyon hosszú idő után úgy néz ki, hogy újra tudtam kezdeni a futást, és ennek örömére beruháztam egy Rocky futógatyára, igazi szürke melcsó. Hát, ha majd úgy fogok felkészülni, nem tudom, itt a következő feladataimra.
És ez miért pondásra jutott eszedbe?
Hát, mert
fázott közben.
Fáztam, és tudok kemény lenni felöltözve is, bocsánat. Csak ennyi.
Sly írt már neked azóta, hogy láttam, hogy jó a gatya?
Kéri a kereskedelmi bevételeit az általam meg.
Nagyon megugrott azóta a Rocky gatya eladás.
Szürke melcsóból. Na de, hogyha már itt a rehabról beszéltünk, és ez volt itt igazából a szándékom az átkötéssel, akkor még egy apróság itt a hétvégéről, amit Domával már beszéltünk bent a stúdióban. Manchester United Crystal Palace mérkőzést közvetítettem a hétvégén, és volt egy számomra rendkívül lélekemelő pillanata ennek a meccsnek. Az első félidő vége felé elment melegíteni Jadon Sancho, akiről tudjuk azt, hogy 73 millió fontot fizetett érte a Manchester United, tényleg bankot robbantott, az egyik legnagyobb angol tehetségként figyeltek rá, október óta nem játszott, és nem lépett pályára, és hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor azt is mondhatjuk, hogy a Manchester Unitedben olyan nagyon sok jó meccse nem volt még.
És City nevelés.
És tudjuk azt, hogy amellett, hogy fizikai problémái is voltak, mentális gondokkal kezelték őt Hollandiában, és ez a srác, akire tényleg rengeteg pénzt költöttek, nulla impactja volt a Manchester Unitedben eddig, elkezd melegíteni, és olyan támogató közeg fogadja őt az Old Traffordon, hogy állva tapsolják őt meg, és éneklik hosszasan őt éltetve a dalát. Szerintem ez az egyik legszebb momentuma volt az egész hétvégének.
Igen, így van, de azért ez lehet, hogy kicsit annak is szól, hogy azért ő csak egy angol játékos, tehát hogy sokkal inkább megkapja. Meg azért a Unitednél most minden rózsaszín, tehát most ilyenkor sokkal könnyebb az ilyeneknek is örülni, a csapat óriási szériát megy, nyereget, jó, mondjuk az előtte lévő fordulóban pont kikapott, de hogy egyébként azért abszolút parádé, és az induláshoz képest bőven-bőven a várakozások fölött szerepel a csapat. Tehát ilyenkor ezek azt mondom, hogy sokkal jobban beleférnek, de kétségtelen, hogy jó látni.
Meg egyébként sokat elmond. Azen amúgy is azt mondhatjuk, hogy elég sportszerű angol közegről.
Mondta Casemiro, majd megfojtotta Will Hughes-t az albínót.
Az albínót.
Igen, erről sokat poénkodtunk, megbeszéltünk, hogy albínó Will Hughes. Kérjük a válaszokat, hogy mit gondoltak rá. És ugye, hogy mit néztek vissza a videón, hogy mennyire sötétedik az egyébként nagyon világos bőre Will Hughes-nak, és az alapján döntötték el, hogy ki kell leállítani Casemirót, vagy sem. Na, de hogyha már a Manchester United, akkor még egy ügyet idehoznék, ez pedig Mason Greenwoodnak az esete, ami hát szintén egy elég csúnya történet. Van róla hangi bizonyíték, én sajnálatos módon meg is hallgattam azt, ami kikerült az internetre, nem tudom, gondolom felelhető még mindig. Ugye itt gyakorlatilag veréssel fenyegette, később meg is verte a partnerét, amit nem lehetett volna, mondom én, eltusolni. Ettől függetlenül felmentették őt. Nem teljesen ismerem a procedúrának a részleteit, inkább megint csak egy ilyen teoretikus felvetés ez a részemről, hogy jár-e neki a második esély.
Hát alapvetően azt gondolom, hogy mindenkinek jár, de ugye azért valószínűleg annak is van valami oka, hogy a United jelezte, hogy azért ő belső vizsgálat kereteiben még nem tekinti lezártnak ezt az ügyet. Most, hogyha a srác... Tehát a kérdés az ebbe a jár-e második esély szerintem, ami nagyon fontos, hogy most ez megtörtént, vagy nem? Vélhetően egyébként igen, tehát, hogy noha videót nem láttam az esetről, de azért állnak rendelkezésre olyan információk, ami alapján ez szinte teljes bizonyossággal kijelenthető, és akkor viszont nem biztos, hogy egy közegnek ez kifejezetten jót tesz. Most úgy olvastam, hogy a United öltözője is úgy van vele, hogy amúgy várjuk vissza, de most flowban van a csapat, most nem biztos, hogy meg kéne ezzel bontani az öltözőt.
Hát a Guardian írása szerint nagyon megosztott az öltöző ezzel kapcsolatban. Ugye ezen a felvételen, ami kikerült, ezen olyanok hallatszanak, hogy gyakorlatilag családon belüli erőszakról beszélhetünk, tedd már szét a lábad, meg ilyen mondatok hangoznak el a részéről, ami számomra vállalhatatlan. Tehát, hogy én is most, hogyha belegondolok abba, hogy egy ilyen sráccal szeretnék-e egy csapatban játszani, egy öltözőben öltözni, akkor nem biztos, hogy igennel válaszolok rá.
És igen, de az, hogy megvannak ezek a felvételek. Tehát, hogy ezt mindenki tudja, aki a sajtóba értesül az egészről, az is pontosan tudja, hogy ezek megvannak ezek a felvételek, mire következtetünk ebből, hogy nem azért zárták le az ügyet, mert ejtettek minden vádat, hanem mert valami perenkívüli egyesség történt a Greenwood és a nő igen. esetében. És mit mond ez? Lehet, hogy a törvény szerint nem bűnös Greenwood, de hogyha újra a United keretének a tagja lenne, az mekkora PR rombolás lenne a Unitednek. Tehát innentől kezdve szerintem nincsen kérdés, ez a belső vizsgálat is inkább tűnik egy ilyen kifelé történő kommunikációnak, aminek az lesz a vége, hogy megpróbálják úgy kommunikálni, hogy mindenképpen, vagy nem, megpróbálják úgy kommunikálni, hogy megtartanák, de azért lepasszolják. Tehát, hogy remélik, hogy kapnak valami pénzt érte, de ne ott rontsa a levegőt.
Jó, de tehát akkor itt vetődik fel az a kérdés, amit már az előbb feltettem, csak akkor felteszem másképp, akkor oké, a Unitedben nem jár neki második esély, de hogyha máshova igazol, akkor más csapatnak a játékosai azt mondják, hogy ott persze, ott nem, de nálunk hadd játszom.
Nálunk majd jó gyerek lesz. Hát nem tudom, nagyon nehéz kérdés, de arra reflektálva, amit az előbb felvetettél, hogy az öltöző mit szól hozzá, azért ez is olyan, hogyha bekerül hozzád tehát visszakerül egy olyan srác az öltözőbe, aki egy éve nem volt ott, és te mondjuk nyáron érkeztél, de azóta alapember vagy, tehát nem nagyon ismered őt korábban, ez egy teljesen más megvilágítás, azért az ember elfogult, hogyha mondjuk 3-4 éve a Unitednél van, és előtte ők mondjuk tök jó cimborák voltak, akkor azért az elég erőteljesen tudja akkor is árnyalni a képet, ha te tudod, hogy egyébként ő tényleg megtette, amit megtett, tehát... Lehet, hogy ez okozza az öltöző megosztottságát, hogy akik kevésbé ismerték, vagy voltak jobban vele korábban, azok nyilván sokkal inkább el tudnak határolódni emberileg tőle, mint azok, akikkel adott esetben előtte jobban volt. De az biztos, hogy nagyon, nagyon kényes ügy, és hogyha a srác tényleg megtette ezt, akkor a Unitednek ezt valahogy nagyon okosan kell csinálnia, mert a belső vizsgálat sem megoldás szerintem. És mit mondasz a végén, hogy mi amúgy rájöttünk, hogy nem is? Tehát hogy, hát vagy hogy a nő ütött először, vagy mit mondasz?
Pláne tehát... úgy, hogy egyébként a hírek szerint a Manchester Unitednél ez a belső vizsgálat, meg egyébként az, hogy tudtak erről az esetről, az korábban megvolt, mint ahogy ezt a nyilvánosság elé tárták volna, mielőtt ugye az ügyészségi vizsgálat megindult volna.
Jó, de akkor meg pláne hova vizsgálódsz most? Tehát, hogy ezzel, ha nem tudod te, mint klub a saját... kereteiden, vagy a saját kis mikrokörnyezeteden belül tisztázni őt egyértelműen, akkor hova bolygatsz?
Ebből egy dologra tudok következtetni, mindenfajta rossz indulat nélkül, hogy nyilvánvalóan abban bíztak, hogy ez nem kerül ki. Ez a dolog. És
nyilván. Na de onnantól kezdve meg, akkor mi ez a képmutatás a belső vizsgálatról? Tehát...
Ez
jó, oké, mondjuk az sem életszerű, hogy a United bejelentette volna, nem tudom, a Rangnick, vagy a ki volt, amikor még a Solskjaer volt? Tehát, hogy ő nem ül ki, hogy gyerekek, amúgy a Greenwood veri az asszonyt, tehát, hogy nyilván nem fogja ezt a klub
mondhatta
bejelenteni.
Mondhatta volna azt, hogy nálam addig nem játszik, ameddig, és nem kifelé kommunikálva, hanem akár a vezetőség felé, hogy ameddig...
Jó, de azzal, oké, de azzal meg felhívja a figyelmet arra, hogy hova tűnt Greenwood, tehát, hogy akkor az összes újságíró rá
mindegy, ötül, tehát... bele lehetett volna állni edzőként, szerintem.
Nehéz ügy.
Nehéz, ez egészen biztos, de kicsit, nem is kicsit, sokkal lélekemelőbb témával folytatjuk, ez pedig Harry Kane gólja, ami a 200. volt a Premier League-ben, ugye Shearer, illetve Rooney után harmadikként ért el ezt a mérföldkövet, mind a három közül ő a leggyorsabban, és ráadásul a 267. góljával Jimmy Greaves-t is megelőzte, a Tottenham klub legendáját.
Bocs, hagyj egy pici szünetet, hogy bevágjuk ide azért a gólt, a kommentárt. Jó, folytathatjuk, bocsánat.
Szóval megelőzte őt is, és ezzel mondhatjuk nyugodtan, hogy már eddig is klublegenda volt a Spursnél, így még inkább az. Nyitott arra, hogy meghosszabbítsa a szerződését Harry Kane, de állítólag a Bayern München továbbra is nagy erőkkel szeretné őt szerződtetni.
Hát ugye azt nyilatkozta a meccs után, hogy neki az, hogy egyáltalán egy mondatban kiejtik a nevét Jimmy Greaves-el, az már egy óriási dolog. Nagyon szimpatikusan nyilatkozott egyébként, de ha elmegy a Bayern Münchenbe, akkor Schürrle rekordjáról nyilván lemondhat, így viszont akár az is ott lehet még a szeme előtt. Más kérdés, hogy ugye évek óta arról van szó Harry Kane-nel kapcsolatban, hogy tök jó, hogy ezt csinálod, angol válogatott csapatkapitány is vagy, egymás után lövöldözöd a gólokat, de igazából nyerni meg nem nyersz semmit. Azért a Bayernnél ez valószínűleg megoldottnak lenne tekinthető ez a történet.
Nem nyersz semmit az egy év alatt valószínűleg.
Igen.
Már annulálódna, mint kijelentés.
Igen, tehát a Bayernnél egy év alatt több meccset nyerne, mint edzéseken. Tehát, na mindegy, szóval, hogyha ő tényleg ki akar hozni valamit vitrin szempontjából a pályafutásából, akkor nem jó ötlet az, hogyha a Tottenhamnél hosszabbít. Ugye most is látható már, hogy valószínűleg nyerni idén sem fog semmit a Tottenhammel, úgyhogy a tegnapi nyilatkozatából kiindulva, az azért egy ilyen idézőjelben lőtávon belül, mert még azért mindig kell 60 gól a Schürrle rekord megdöntéséhez, de azért a 60 gól a majdnem 300-ból az már nem egy megoldhatatlan feladat, főleg amikor valaki úgy termel, mint ő. Szóval valószínűleg egy Harry Kane-nek az ilyenekre kell rámennie, hogyha tényleg ő elengedte azt, hogy ő most akkor mindent meg akar nyerni klub szinten, vagy klubtrófeákat tekintve, és ez azért biztos, hogy fog nyomni alatban szerintem. Tehát ha még mondjuk a második felében a szezonnak lő 10 gólt, akkor az már csak 50, az az ő tempójával kicsit több talán, mint két szezon, az már azért ott pöröghet benne.
Hihetetlen, hogy itt van egy ilyen tényleg határozott, összeszedett karakter, és ilyen döntéseket kell meghoznia. Tehát ez szerintem...
Fájlalmas egyébként valahol.
Azok után, hogy ugye volt az a nagyon durva szezon vége, amikor nagyon szeretett volna elmenni, de rengeteg volt a szerződéséből, amit iszonyatosan elhibáztak. Azok után borzalmasan kezdte a következő szezon, most már nem is emlékszem, az kettővel ezelőtt volt talán.
Kettővel talán, igen.
Tehát nem a legutóbbiban, hanem még...
De a legutóbbiban volt ez.
A legutóbbi elején?
A legutóbbi elején
21
volt
nyarán?
Az. Igen. Ahogy a City elleni első mérkőzésen nem játszott még, mert úgy volt, hogy a City beigazol.
Igen, igen.
Na, és ez mennyire rosszul nézett ki, és most meg hát, megint ott tartunk, hogy úgy ünnepelték, hogy tényleg a klub legnagyobbja.
Igen, de tehát, hogy azért ilyenkor ez bejátszik a pillanatnyi gondolkodásodat befolyásoló tényezőként, hogy most döntöttem meg a klubcsúcsot, hogy itt maradok életem végéig. Tehát, hogy aztán majd két hét múlva...
Ezt
amikor...
kell kihasználni a Paraticsnek, ameddig persze, nem csukják tehát, le. Meg
igen, igen, lehet, hogy ott kellett volna a gólöröm közben fölmenni aláíratni vele a szerződést, mert akkor tényleg minden parádé volt.
Ugye Paraticsit csak közbevetem, hogy egyelőre csak Olaszországban tiltották el, tehát ő a sportigazgatói tevékenységét ezt ugyanúgy folytatja a Tottenhamnél. Viszont megnyerte a Spurs ezt a mérkőzést, ezt a Manchester City ellenit, úgyhogy ebben a szezonban először sikerült megoldani, hogy Haalandnak ne legyen labdaérintése a 16-oson belül, ami egyrészt egy fantasztikus dolog, másrészt nekem a hétvége kedvenc nyilatkozata, az Christian Stellini, Conte segítőjétől jött, aki, hát szerintem ez nagyon vicces, epekőműtéten esett át szegény Conte, ami a családomban volt olyan, aki ezt átélte hihetetlen görcsökkel, fájdalommal, és elég hosszú felépüléssel jár. Stellini a meccs előtt azt mondta arra a kérdésre, hogy hogy van Conte, hogy utoljára reggel beszéltek vele, és az orvos nem engedte, hogy eljöjjön erre a meccsre, tehát hogy ebből azt arra a feltételezésre jöttek, hogy Conte ott akart lenni.
Igen, de... igen. A forduló előzetes félórás magazint én fordítottam, és abban is úgy volt írva, és ők ugye azért általában elég jól értesültek, hogy még nem biztos, hogy Conte nem lesz szó.
Tehát, hogy... Ilyen megszállott csávó azért nagyon kevés van a világon.
Nagyon durva. Hát jó, mondjuk ezen a szinten azért nem, tehát ott azért össze van gyűjtve az elmebetegek krémje ilyen szempontból, de Conte még közöttük is elmebetegnek számít.
Viszont Sterlingre visszatérve, és itt erről beszélgettünk, hogy egy ilyen rangadón Conte jelenléte segít-e, vagy gátol? Tehát nyilván 1000 fokon ég, itt most nyilván azonnal mindenkinek beugrik a Chelsea elleni mérkőzés, Tuchellel a kis közös...
Így nem kellett a szemébe néznie senkinek.
Igen. Meg az, hogy ő hogyan rohangálott az oldalvonal mellett, de arról beszéltünk itt, hogy a kompakt védekezés, meg az, hogy mindenki ennyire fegyelmezett volt a Tottenhamben, és mindenki nagyon jól figyelt a feladatára, többek között ugye ilyen eredménnyel, hogy Hollandot nem sikerült megjátszani a 16-oson belül, az egy kicsit lehet, hogy abból is fakad, hogy Sterling olyan nyugalmat sugárzott felé a csapat felé, amit Conte soha nem tud.
Ezt mondták a Football Daily-be, hogy nem ugráltott senki a padon, nem ordítozott folyamatosan senki feléjük, és olyan nyugodtak voltak a játékosok, hogy na végre egy kis szabadságot kaptunk.
Igen, még biztosan is úgy tudott pályára lépni, hogy hál' Istennek senki nem fogja letépni a fejemet meccs után.
Lehet, hogy még Spence is lehetőséget kapott volna, hogyha itt van szegény.
Benne van a pakliban egyébként ez is, de simán lehet, hogy inkább onnan kellene megközelíteni a dolgot, hogy az edzőjük kért is, tehát hogy meg akarták mutatni azt a Conténak, hogy oké, nem vagy itt, de és utána jól néz ki a közös kép az öltözőből, amit átküldenek neki valamelyik alkalmazás, hogy megcsináltuk Mister óriási innen a távolból is, ment is utána, a Conte is írt igen nekik, meg ami egyébként nyilván teljesen természetes, tehát hogy ez azért relatíve gyakran előfordul, hogy egy ilyen helyzetben egy csapat jól tud muzsikálni. A Conte távollétének biztos, hogy van szerepe most, hogy az ilyen, hogy nyugodtak voltak, hogy nem volt ott, vagy olyan, hogy érte küzdöttek, azt nyilván innen nem látni, de egész biztos, hogy volt szerepe. Egyébként visszatérve Hollandra, hogy úgy olvastam, hogy egyáltalán nem volt lövése, meg nem is emlékszem nem egyébként rá, hogy lett volna, de hogy még kísérlet se, és hogy ez valamikor Dortmundban fordult 2020-ban elővele legutóbb, tehát hogy de amúgy milyen durva, hogy 3 éven keresztül az embernek mindig van legalább egy tehát hogy a másik oldalról meg ez brutál.
Persze. Hát és nyilván ezzel fokozta az elvárásokat odáig, hogy erről beszélünk, hogy igen, mi van, ha nem ér a labdához a 16-oson belül, ha nem próbálkozik. De kezdjünk el vészharangokat kongatni? Valami gond van a Manchester City-nél? Ugye Gündoğannak volt 3 hete ez a kiszólása, hogy nem érzi olyan éhesnek a csapatot, mint korábban. Nyilván 2 egymás után megszerzett bajnoki cím után Guardiola erre azt reagálta, hogy ez valahol törvényszerű, hogy bekövetkezik. Itt volt a Cancelo eset, ahol Cancelo távozott a végén, mert hogy Guardiola szerint mérgezte az öltözői hangulatot azzal, hogy kétségbe vonta az ő elképzeléseit, és itt pont Bence írta ezt, hogy tavaly a mezőnyjátékosok közül a 4. és 5. legtöbb játékpercet produkálta a Laporte és Diás, ugye sérülések miatt is, de idén 3 középhátvéd is többet szerepelt náluk.
Plusz, mikor játszana Kevin De Bruyne, hogyha nem egy Tottenham elleni rangadón? Mi történt Fodennel, aki az elmúlt meccseken azok után, hogy jó, de most már 4 meccse nem játszott szerintem.
Hát, de előtte sérült volt, abból felépült, sem. És Guardiola elmondta a meccs előtt, hogy az utolsó este belázasodott, és rosszul érezte magát.
Ja, tehát, ezt nem hallottam, de kulcsemberek kerülnek ki, és ez tényleg számomra ez a Cancelo átigazolás is érthetetlen volt, de legalább ekkora megdöbbenés volt az, hogy tegnap De Bruyne-t nem játszotta csak csereként.
Bár sokat nem tett hozzá egyébként utána sem.
Az egyik legrosszabb meccse volt De Bruyne-nek.
Igen, nem volt az igazi. Nyilván ezt előre, tehát én is azt mondom, hogyha én vagyok Guardiola, aki nagyon örülök, hogy nem vagyok, de akkor egy ilyen meccsen azért biztos, hogy be fogom tenni De Bruyne-t én is. Így döntött. Nem tudom, hogy mi van a háttérben, mert nyilván azért Cancelo is ott volt egy 3-4 évet, tehát hogy neki is valószínűleg megvoltak a különböző nexusai különböző játékosokkal, tehát az, hogy Guardiola ezzel megmutatta azt, hogy egyébként ő a főnök, ami nyilván teljesen világos is, az attól még nem biztos, hogy mindenkinek tetszett a csapatból, tehát hogy azért itt is van ilyen lélektan a játékosok részéről, Cancelo legjobb cimborája nem tudom ki volt a Manchester Cityből, de társasági kapcsolatokról beszélünk közben, ami nyilván a profi futball belejáró játékosok jönnek, mennek, de hogy azért ez úgy egyszer csak úgy volt, hogy Cancelo megy. Tehát, hogy gyakorlatilag előzménye kint, kívül nem nagyon volt, szóval azért ez is meg tud fogni egyes embereket vélhetően jobban, mint másokat.
Igen, és ugye itt, hogyha már De Bruyne kihagyásáról beszélünk, akkor azt is látni lehet, hogy az egyébként világbajnokságon is fantasztikusan jól teljesítő Julian Álvareznek próbál helyet szorítani Guardiola csapatban. Volt, amikor ez nagyon jól működött, tegnap a Tottenham ellen, ez sem különösebben, de itt azért kicsit bajban vagyok azzal, hogy a Spurs-t érdemes-e dicsérni, vagy már most el kell kezdeni korholni a Manchester City-t.
Szerintem abszolút érdemes dicsérni a Spurs-t. Na, mi ez a sondás hang? Az utóbbi meccseken többször is próbálkozott azzal Guardiola, hogy amikor három belső védésrendszerrel találkozik, akkor teszi fel egyszerre Haalandot és Alvarezt, mert talán így többet tudnak beindulni a védők mögötti területbe, de ez az, ami egyáltalán nem működött tegnap, ahogy én néztem ezt a meccset, és ez az, amit elvileg gyengébben csinálnak, mit tudom, Bernardo Silváék mondjuk, de ez most abszolút nem működött. Tehát szerintem nem azért próbálja, mert hogy minél többször legyen bent Haaland és Alvarez együtt, hanem amikor ilyen meccs van, hogy kell a két csatár, akkor megpróbálja, de most ez is teljesen hatástalan volt.
Nem lehet egyébként az, hogy egy kicsit el is ringatta ez a három hete játszott 2-0-ról 4-2-re megnyert meccs a Cityt, hogy egy kicsit úgy álltak hozzá, nyilván nem akarattal, de úgy alakult, hogy figyelj, itt még mínusz kettőről is büfék lehetünk. Tehát, hogy kicsit, mert azért ott a második félidő azon a meccsen, az tényleg tükör simán alakult, és nem sok jel utalt arra, hogy idén, tehát hogy tegnap egy clean sheet-tel fog zárni Loris, aki nem a legszebb napjait éli. De hát mondjuk nem csak rajta múlt, mert nem emlékszem arra, hogy olyan különösebben nagy védésbe kellett volna mutatnia.
Rodrinál, amikor kijött.
Ott az, amikor le is ütötte. Igen. Tehát, hogy de hát egyébként nálam az sem bravúr kategória, tehát együtt kellett élni a játékkal, amit ő tökéletesen meg is tett, de azért az nem az
meg volt. Borzasztó hogy... bátran kijönni.
Igen, de...
Sonda is hangom van.
Látjátok? Sásapka.
Igen. Nem veszünk fel, és akkor...
És olyan hangotok lesz mindenki, tehát nem akarja, hogy másnak is olyan hangja legyen mindenki.
Ne, pont azt akarja, hogy fázzanak meg.
Ja, igen, pont azt, igen. Még nem tudok az ő fejével gondolkodni.
Viszont a Tottenhamre itt az Opta becsléseit idézem, még mindig kevesebb esélyt adnak, hogy be tudja verekedni magát a top 4-be, mint a Liverpoolra, amelyik 3-0-ás vereséget szenvedett a Wolves ellen, és most már hát zsinórban szerintem ez a harmadik, negyedik olyan nyilatkozat Jürgen Klopptól, hogy hát ilyen rosszat még nem látott, meg erre nincsenek szavak.
Kapcsoljon át a Milánra.
Többenetes. Hát, hogyha a játékosok minőségét nézzük, akkor egyértelmű, hogy ez a Tottenham, és amúgy az elmúlt hónap alapján is olyan rossz meccsei voltak a Tottenhamnek, olyan, mint hogyha erre a Cityre lenne kitalálva ez a csapat, hogy amikor egyszer-egyszer évente oda mennek a Hotspur stadionba, akkor elpáholják őket, amúgy meg bűnrossz meccseket tudnak játszani, és például Loris szerintem egy jó példa arra, hogy Conte miért panaszkodik a minőségre olykor-olykor, mert Lorisnak is voltak kulcsfontosságú pillanatban kulcsfontosságú hibái, de hát több ilyen játékos is van azért a Tottenhamnél, akinek a formája minimum ingadozó, de inkább többnyire rossz.
Na, hát, hogy elmondjam konkrétan is a számokat, a negyedik helyre Liverpoolnak az Opta 19,3% esélyt ad, a Tottenhamnek 15,3%, a Chelsea-nek pedig 2,6%, tehát ennyi esélyt adnak arra, hogy a Chelsea odaérhet a Bajnokok Ligája indulásra. De kapcsoljunk át akkor mi is a Milánra. Derby della Madonnina volt a hétvégén, az Inter ellen játszott Pioli csapata. Sorozatban 6. meccsén kapta meg az első gólt. Ilyenre 1974 óta nem volt példa. Cesare Maldini irányította akkor a Milánt. Mekkora a baj? Calhanoglu, al limite c'è Barella. E quel cross di testa, Lautaro! Lautaro Martinez, settimo gol nel derby. Questo è speciale perché lo segna con la fascia da capitano sul braccio. 1-0. Lautaro Martinez. Mert egyébként, ha valaki esetleg nem tudná, ezt a derbit is elveszítette a Milán 1-0-ra, és túl sok köze nem is volt a mérkőzéshez.
Hát azért ez nem igaz. Ja de. Ezek az eredmények, amiket itt januárban játszogat a Milán, ezek nagyon rosszul néznek
az, hogy ez már február.
Igen, de ez volt az első meccs februárban, ott van a naptár, tehát pontosan tudom.
Hogy 2019-es.
19-es vagy 20-as naptár, igen, de a február az február volt akkor is. Na mindegy, szóval, hogy amit január óta a Milán csinál, az nagyon-nagyon rosszul néz ki.
Itt a tavaszi szezonban.
Itt, mondhatnám a második fél évben, de ez volt az első vagy a második meccs a második fél évben, tehát az sem felelne meg a valóságnak.
Lőjük már be ezt az időszakot.
Szóval az új év óta.
A VB óta.
A VB óta, igen, a VB óta. A Milán, hát nagyon, nagyon rosszul teljesít, és ezt szerintem már nem lehet csak annak betudni, hogy megfogta őket az a Róma elleni utolsó percekben leadott két gólos előny. Tehát ez már azon jócskán túlmutat. Lehetett az is egy bukópont, de itt szerintem ami teljesen más lehet a háttérben, az öltözőben, amit talán még nem tudunk, sőt biztos nem tudunk, csak tippelgetni lehet. És ahhoz képest egyébként maga a veresség mértéke, ha szigorúan az eredményből indulunk ki, akkor az előző hetek után azt kell, hogy mondjam, hogy még egy teljesen vállalható eredmény. Aki látta az első fél időt, az viszont vállalhatatlannak tartja teljes joggal.
Nem aggódtatok itt egy ilyen 3-4 gólos?
Én a meccs előtt úgy voltam, hogy benne van, és én egyébként itt ugye most nagyon erőset megy megint ez a Pioli out hashtag, vagy hát egyre erősebbet megy. Itt tegnap sokan a 15. percben ki akarták már rúgni őt meccs közben. Én még mindig azon a véleményem vagyok, hogy először is kit hozol? Tehát, hogy most őt elküldenéd, kit hozol? Ide hozod Zidánt? Tehát, hogy mert most idehozhatod Palladinót, meg ilyeneket, de milyen garanciád van arra, hogy ezt ő most fogja és megfordítja? Én még mindig nem látom azt, hogy Pioli elveszítette volna az öltözőt. Azt látom, hogy most éppen ő sem nagyon tudja, hogy mit kéne csinálnia, ami nyilván nem vet jó fényt rá sem ilyen szempontból, de azért a szurkoló szerintem sokszor sokkal könnyebben felejt, mint indokolt lenne. Ez a Milán tavaly teljesített erőn felül, nem pedig idén teljesít erőn alul. Most januárban igen, de hogyha
pusztán... Az első karantén után időszaktól számítva folyamatosan erőn felül teljesített. Ugye pont itt mutattam is, Pipponak van egy nagyon jó és sokatmondó kis grafikon, amin lehet látni azt, hogy ugye van ez az expected thread, ugye ez a gólveszély kialakítás mérkőzésenként, az egyik legösszetettebb mutató, abban szinte hajszára ugyanott áll a Milán, mint az előző szezonban, tehát amennyit enged az ellenfeleknek, és amennyit alakít ki az ellenfelekkel szemben. Jelen pillanatban, hát nagyjából az Atalantával és a Fiorentinával holt versenyben ezen a listán a negyedik, úgyhogy, vagy hát harmadik, negyedik, körülbelül ezeknél a helyeknél van, úgyhogy a Napoli nyilvánvalóan elképesztő módon kiemelkedik ebből a mezőnyből, és az Inter a második, ami szerintem most nem nagyon lehet vitatárgya itt a játék minőségét nézve, de az előző szezonban is arról beszéltünk, hogy ezelőtt a mérkőzés előtt 4 ponttal volt kevesebbé a Milánnak, mint az előző bajnoki címmel zárult szezonban. Szerintem nem volt sokkal jobb ez a Milán, és ha megnézzük ennek a mérkőzésnek a képét, ugye pontosan február 5-én játszották azt az előző évi milánói derbit, amikor Giroud megfordította az eredményt. Hát itt Giroud, hogyha, és ezt már csak egy kicsit megint teoretikusan teszem hozzá, ha Giroud a tavalyi formájában van, akkor azt a Leo paszt a végén nem veszi át, hanem ballal egyből a kapuba küldi, szerintem. Itt ugye gyakorlatilag egy zicserben.
De még ha át is veszi. Tehát, hogy akkora helye volt, ami ezen a szinten óriási helynek számít, főleg az ő technikai tudásával.
Igen, és ugyanúgy semmi köze nincs a Milánnak a derbihez, mint ahogy akkor nincs, nem volt nincs. Egyébként, mert ott is ugye erről beszélünk, és egy-egyre hoz egy olyan meccset, amin, hát, ahogy itt az előbb is beszéltünk, hát főleg az első fél idő minősíthetetlen volt.
Egyébként írtam is Tibinek tegnap a meccs közben, a második fél időben, hogy simán olyan a meccs, hogy bőven benne van az, hogy itt a Milán valahogy fog találni egy kapura lövésből egy gólt, és azzal X-re hozza.
Igen, csak nem volt kaput eltaláló lövés a Milánnak.
Hát végül nem volt egyébként, mert ezek szerint akkor nem annak számított az a Brahim Diaz lövés? Mert amúgy mellé ment volna, de ez védett a kapus. Jó, mindegy, most ha már azon kell vitatkozni derbi után, hogy 1 vagy 0, akkor az hát már igen, régen rossz.
4 próbálkozás, abból 0 kaput eltaláló, az Internél meg 16 volt, azt hiszem. Ja, tehát,
hogy... nekem 4 sincs nagyon így hirtelen meg a fejemben.
Igen, az egy jó indulatú.
Kedves hazugság. Igen, igen. De ott az első fél időnél, tehát hogy ez a szám, amit az előbb mondtál, hogy a Milán mennyi helyzetet enged az ellenfeleknek, én nem láttam azt, hogy mint ahogy a tények is, vagy a szám is azt támasztja, nem láttam azt, hogy ez sokkal több helyzete lenne az ellenfeleknek, mint akár tavaly volt. Csak most ezeket berugdossák. Tehát hogyha az ellenfél 3-at lő kapura, akkor abban 2 gól. És még ezt mondom úgy, hogy én még mindig nem hegyezném ki ezt Tatarusán ura. Tehát oké, hogy ő nem a Menyan, és nyilván az a szerep, amit Menyan be tud tölteni, akár azzal, hogy lábbal mennyire ügyes, hogy milyen magabiztosságot sugároz, ez mind-mind kihat a védelemre, oké. De ha szigorúan a védések technikai részét nézzük, mondjuk pont tegnap, ha nem Tatarusán ura véd, ez lehet, hogy 3. már a 20. percben, vagy 25-ben.
Tavaly is
korábban ővédett. Meg tavaly is ővédett, igen, mondjuk az még jobban alakult. Tehát, hogy vannak és voltak gólok januárban is, amik egyértelmű kapushibák voltak, de azt, hogy a Milán 18 gólt kapott januárban, azt nem lehet kizárólag a kapus. Hol futkározik Calabria? Tomori, amikor éppen játszik, akkor miért nem tudja, hogy melyik rendezvényen van? Kaluruval kapcsolatban ugyanez az érzés az embernek, hogy ez a gyerek, ez tavaly tényleg teljesen váratlanul volt full
hát
extra.
A szezon végén, igen.
A szezon végén, igen, de idén, vagyis hát itt főleg az elmúlt másfél-két hónapban ő is teljesen fogalmatlannak tűnik néha a helyezkedés szempontjából. Tehát, hogy nincs sokkal több helyzete az ellenfeleknek alapvetően a Milán ellen, mint tavaly, csak éppen most az összes helyzet veszélyes, vagy többnyire gól. A Milánnál meg nem mennek be. Tehát mondjuk, hogyha a Sassuolo elleni meccset nézzük az előző fordulóból, hogyha ott Giroudnál nem másfél centivel előrébb van, hanem hátrébb, és az nem les, akkor Sassuolót lehet, hogy a Milán megveri 3-0-ra. Tehát, hogy ezek a nüanszok sem a Milán javára billennek.
Ezek a nüanszok, itt ugye arról is beszélhetünk, hogyha itt nagyon bele akarunk menni taktikailag, hogy az előző szezonhoz képest több mint 2 méterrel került hátrébb a védelmi vonala a Milánnak, ezzel sokkal hosszabb lett a csapat, azt a játékot, amit Pioli játszott, ugye emberfogás alapú a letámadása, vagy emberorientált, hogyha úgy jobban tetszik, egy hosszabb csapatnak sokkal többet futva, sokkal nagyobb az esélye annak, hogy elkésik valaki, vagy akár pozíciót veszít bizonyos helyzetekben. És még egy tévhitet szerintem itt helyre kell tenni, amit megint csak azt gondolom, hogy túl korán felejtettek el a szurkolók. Úgy beszélünk erről az egész időszakról, egyrészt a túlteljesítés, másrészt ugye Maldini és Massara munkája abszolút dicsérettel illethető, csak mert egy nagyon rossz helyzetből sikerült felemelni a Milánt egy lényegesen magasabb szintre. Visszatérés a Bajnokok Ligájába, még ott az első covidos évad végén, bajnoki cím, Bajnokok Ligájából most már megvan a továbbjutás, ami megint egy szintlépés. Persze egy 7-szeres back BL győztesnél nem biztos, hogy ennek kell örülni, de onnan, ahonnan elindult ez a Milán.
Az elmúlt évek után ennek, igen.
Igen, de ne gondoljuk azt, hogy ez a Maldini időszak, ez kizárólag jó döntésekből áll. Tehát pont itt előtte mondtam neked, hogy nagyon sokan elfelejtették a nagyon nagy mellényúlásokat. Mandzukicsot visszahozni, az volt. Most Origi is besült, többet lehetett volna várni.
Jó, de ez megint a kukázás. Tehát, hogy azért sült be, mert valakit ingyen kellett lehalázgatni, aki egyébként egy jó nevű gyerek, azért Origi csak BL döntőt, nem az, hogy eldöntötte, de gólt rúgott rajta, tehát Bajnokok Ligája győztes. Azért ő nagyon jól indult annak idején, tehát róla mindenki azt mondta, hogy ő prima, csak hát ugye üveglábú. Most meg, amikor éppen nincs eltörve az az üvegláb, akkor se prima. Tehát, hogy ami nyilván, amikor egy csapat így lefullad, ahogy mondjuk most ezt megtette a Milán, és Origi pont most arra tudott úgy visszatérni, hogy rendszeresen tud játszani, akkor abba visszajönni nyilván nehéz, na de hát ő pont a rutinosabbak közé kéne már, hogy tartozzon, aki már tapasztalt ezt-azt, aki az egyik vezér lehetne, amikor játszik, és oké, hogy Sassuolónak egy szépségdíjas gólt lőtt, de ettől függetlenül az ember full flop, amikor játszik.
Az 5-2-nél, igen.
Jó, persze, igen, tehát sok pontot nem ér, de legalább a forduló gólja lett talán. Úgyhogy ezek ilyen apró sikerek. Tehát, hogy ez mind-mind a kukázásra vezethető vissza. Most nyáron fizettek De Ketelaréért 35 milliót, azt hiszem. Valószínűleg az volt, hogy megjött Jerry Cardinale, és miután ott részt vett a bajnoki cím ünneplésében ott a Dom téren, és ott forgolódott jobbra-balra, és akkor elmondta, hogy hát ő aztán tényleg nagyon szereti a Milánt, amióta él. És utána egyszer azt mondta a Maldiniéknek, hogy oké, akkor egy játékos veszünk nektek, valami ígéretes gyerkőcöt nézetek ki, vagy nem tudom, hogy zajlott a beszélgetés. Kinézték az ígéretes gyerkőcöt De Ketelarét, aki egyébként nagyon-nagyon érdekes szerintem, vagyis érthető, de hogy tehát jelentősége van, szimbolikus jelentősége annak, hogy tegnap például nem dobta őt be Pioli. Aki egyébként, tehát a De Ketelarének szerintem minden mozdulatán látszik, hogy ez a gyerek extra.
Abszolút.
Minden, ahogy hozzányúl a labdához, parádé a srác, de itt olyan szintű gatya, hogy ezt be kéne pálinkáztatni valami meccs előtt, vagy nem tudom, mit kéne vele csinálni. Nekem az az érzésem, hogy egy gólt kéne neki lőnie, mondjuk, hogyha nem vállalkozol 16-ról se irányítóként, hanem lepasszolgatod, akkor sokkal nehezebb lesz az egy gólt belőnöd, mint hogyha néha kapura is lősz, de de egy gól kéne neki, átszakadna az egész, és lehet, hogy, a, hogy az ember parád és második félszezon nyomna.
Több emberrel is így vagyunk, nem? Tehát a, ugyanazok az igazolások, akik bajnoki címet nyertek a Milánnak, igen, azok, mint hogy egy kicsit túl lennének futtatva, és lehet, hogy a sérülések miatt is, de, de az az ember érzése, hogy most, hogy nem dobja a gép azt, amit tavaly dobott a Milánnak, akár a szerencse faktort, amit mondasz, Pioli nem tudja úgy, úgy megforgatni a kezdőjét, vagy akár a cseréit sem, és itt Origi és De Ketelare abszolút beleillik ebbe a sorba, hogy, hogy ők bármi önbizalmat nyerjenek.
Így van, de amikor játszik, akkor sem tesz ő sem semmi olyat, és nyilván ezt egy játékos érzi, amitől tovább erősödne a, az önbizalom. Ugye De Ketelárenak volt már egy gólja, amit Les miatt elvettek valamikor az őszi, viszonylag korán, tehát ilyen harmadik, negyedik meccsén. És ugye ilyenkor nyilván benne van a játékosban, hogy hát ott az a gól, minden átszakadhatna, még mielőtt igazán mélyre került, és akkor utána semmi. Tehát nekem az az érzésem van, mert Pioli igazából az egyetlen nyári érkező De Ketelare, aki egy kicsit is komolyabb szeletet kapott eddig a tortából, de az az érzése van az embernek, hogy ez is azért van, mert csak 35 milliót kifizettek érte, tehát a többit könnyebb így lekutyázni. De...
Jó, de azt azért hagyjuk már meg Piolinak, hogy ő az edzés munka alapján eldöntse, hogy Adli befér a csapatba, vagy nem.
Én nem Piolinak a szerepét akarom ebben az egészben hangsúlyozni.
És hallom azt is, hogy miért nem játszhatja az újonnan.
Én azért mondom Pioli szerepét, mert az edzésen elvégzett munka az a játékosoknak a pszichés gondjaira nem jelent olyan megoldást, mint hogyha egy ilyen szitu, amikor elvesztesz 2-3 meccset egymás után, bedobsz a kezdőbe egy olyan változtatást, amin a szurkolók is így akár meglepődnek, most nem a szurkolók miatt mondom, hanem a játékosoknak a lelkülete miatt. Hogy Origi azt mondja, vagy De Ketelare azt mondja, hogy na én most megkaptam a lehetőséget, és itt van egy Inter elleni rangadón, ebből olyan nagyon rosszul azért nem jöhetsz ki, főleg 4 elvesztett meccs után.
Tehát igen, hogy ugye ez, hogy átállt háromvédős játékra Pioli, pont egy derbire, az kicsit szólhatott akár annak is, hogy bármi történik a végén, ő azt mondja, gyerekek, látjátok, megpróbáltam. Tehát ezt még szokni kell, tehát megint van egy kibúvód, még ha hárommal mondjuk kikapott volna, mert az elmúlt hetek játékát és eredményeit látva, semmi nem volt arra garancia, hogy ha mindent hagy, akkor nincsen meg ugyanaz a 3 kapott gól, és így legalább magyarázhatja azzal, hogy hát 1-0-ra kaptunk ki, és előbb-utóbb, tehát 10 év múlva nem fogsz arra emlékezni, hogy úristen, az első fél idő olyan volt, hogyha nem jövök ide, lehet életemből össze kikapcsolom a Milán meccset. Tehát, hogy az tényleg teljes apátia volt, de pusztán csak arra akarom kihegyezni, hogy nálam, és ezzel sok Milán szurkoló cimborám nem ért egyet, nálam a tulajdonos az első és legnagyobb felelőse ennek az egész kialakult helyzetnek, mert hogyha valakit elengedsz a piacra, hogy hozzál, nem tudom, ananászt, de 100 forintot adsz neki, nem fog tudni hozni neked ananászt, vagy valami szottyat szart a kis dobozka aljából hazhoz, itt az ananász, vagy a levéből, nem tudom, valamit ott kezet mosol vele. Tehát, hogy hiába, tehát Maldiniék szerepeben rosszul igazoltak, de kukázgattak. Most, ha ő nekik nem áll rendelkezésükre megfelelő pénz, akkor azt mondom, hogy előzetesen az, hogy ők egy belga utánpótlás válogatott csapatkapitányt, meg ilyeneket idehoztak, az nem egy rossz gondolkodás. Most az, hogy nem jött be, nem jött be. Oké, de ha mondjuk pénzt is adnál esetleg mellé, amit elkölthet, akkor lehet, hogy mondjuk olyat hozna, aki tényleg be tud válni, de ez csak egy tipp. Tehát, hogy
pénz nélkül ezt nem lehet. Hogy ha a top 4 garantált lenne, ugye, akkor ez mennyivel vonzóbb lenne egy,
hát hogy
egy
nem,
bármilyen
hogy nem
játékosnak. Hát így most lehet, hogy még a top 4 sem.
Hát, és ráadásul ugye az volt a mondás most januárban, amikor már azért jöttek a gyönyörű eredmények a Milán szempontjából, hogy a Maldini állítólag össze is ugrott egy kicsit Kardináléval, mert hogy szólt, hogy figyelj, azért itt kéne toldozgatni, foldozgatni, és akkor erre közöltek el, hogy ja, hát az ezévi büdzsét azt előttétek a De Ketelarera. 35 milliót az olasz bajnok. Ez volt az éves büdzsé, és akkor megnézzük közben a Chelsea-t, jó, bőven a másik oldal, de hogy 35 millió, miről beszélgetünk? Hát a Bournemouth dupla annyit költött januárban, tehát, és ez nyárra, és januárra 35, tehát hogy Uramisten.
Hát abszolút témánál vagyunk, ugye a mérkőzés előtt nyilatkozott Giuseppe Marotta, az Inter sportigazgatója, aki beszélt erről, az elég faramúci, és erről is mindjárt szerintem néhány szót érdemes váltani, Skriniar ügyről. Az utolsó pillanatban érkezett a Paris Saint-Germaintől egy 10 millió eurós ajánlat, hogy még a télen távozzon Skriniar. Erre nemet mondott az Inter, amelyiknél tudjuk, hogy azért a pénzügyi gondok továbbra is ott vannak, továbbra is fizetik Skriniart, ennek köszönhetően levették róla a csapatkapitányi karszalagot, és egyébként Skriniar ettől függetlenül nagyon profi módon kezdőként tökéletesen lehozta ezt a milánói derbit, de nagyon furcsa üzenete van számomra ennek, de hogy már ott a nyilatkozatára visszatérjek, azt mondta, hogy jelen pillanatban el kell fogadni, hogy az angol klubokkal az olaszok nem tudnak versenyezni, az egyetlen kiutat ő abban látja, hogyha azt a pénzt, amit eddig igazolásokra költöttek, akár az olasz nagyok is, azt az utánpótlás nevelésre fogják fordítani.
Vagy jelen esetben az angolokkal és a Paris Saint-Germainnel, ugye?
Oké, de hogyha az utánpótlás nevelésre fordítod a pénzt, akkor azzal azt fogod elérni, hogy megérkezik hozzád az új Alessandro Del Piero, vagy az új Francesco Totti, és 21 éves korában elviszi a Leeds United. Tehát, hogy vagy megint nem az, hogy te végállomás
igen. Tehát, de a Fenerbahce még lehet, hogy lesz.
A Fenerbahce még lecsaphat rá, igen. Tehát, hogy Itt alapvetően az a probléma, hogy nyilván olyan szintű a pénzügyi lehetőségek közötti különbség az angol kontra szinte bárki más ellen, de az olaszokra ez külön, tehát olaszokkal szemben még inkább, hogy az, ami 20 éve volt, hogy egy játékos úgy kezdett el focizni, hogy ő a Juventusban akart játszani, az Interben, a Milánban, ebből egyre kevesebb van, mert hát melyik csapatot szereted meg, amelyik jól játszik, tehát, hogy amelyik sikeres, vagy amelyiknek a környékén élsz. Tehát,
viszont hogy szerencsére ez a Juventus és a Milán és az Inter. Tehát én azért értek egyet ezzel a nyilatkozattal, mert rengeteg olyan példát tudunk, amikor egy klub bajba került, és a saját utánpótlás nevelései húzták ki a gondból. Ugye most a Barcelona szerintem a legfrissebb példa, a Koeman érára úgy emlékszünk, mint az a holland, aki most csődbe vitte Cruyff után váratlanul ezt a Barszát. De mi történt? Koeman alatt mutatkozhatott be Pedri, Koeman alatt mutatkozhatott be Gavi ebben a csapatban, úgyhogy tényleg
Fati
óriási volt a gond. Fati talán már egyel korábban, de ő meg ugye nagyon-nagyon korán érő volt. Tehát az, hogy az akadémiára támaszkodsz, vagy a Juvénál mondhatnánk Frattesit, mondjuk ő nem feltétlen teljesen, vagy teljesen Juve nevelés?
Hát most így Frattesi.
Mindegy, ő inkább egy szaszólós névnek tűnik.
Frattesi ugye a Sassuolo, és a Róma
nevelés. Ott lett nagy.
Hát Róma nevelés Frattesi, úgyhogy.
Na mindegy, de szóval, hogyha pánik van egy klubnál, akkor nagyon sokszor van esély arra, hogy az utánpótláshoz nyúljál, és olyankor tudsz ilyen neveket behozni, és oké, hogy egy kisebb csapatnál, vagy egy olyannál, mint a, nem tudom, mondom, a Villarrealt, aminek nincsen akkora bázisa a háttérben, az nem tudja megtartani 10-ből egyszer se, vagy kétszer se ezeket a játékosokat, de például a Barcelonánál az, hogy te Barca játékos vagy, az már jelent valamit. A Juvénál az, hogy te a Juvéban nevelkedtél, te a Juvénál lehetsz, még akkor is, hogyha ott éppen baj van, és akkor is, hogyha pénzügyileg nincsen akkora stabilitás, mint a Premier League-ben, az szerintem jelent akkora vonzerőt, vagy mágnest, visszatartó erőt, hogy te ott maradjál a klubnál. És most ez Olaszországban, azért tegyük hozzá gyorsan, nincsen meg se a Milánnál, se az Internél, hogy tele lenne saját nevelésű játékosokkal.
Hát nincs, de ha megnézi az ember a Primavera bajnokságot, akkor valahol választ is kap rá. Tehát, hogy a Milán is teljesen gatya ott is. Tehát, hogy ha lenne ott mondjuk egy csatárgyerek, aki 25 gólnál jár 15 meccs után, és azt látod, hogy annyival magasabb szinten van már, hogy azért ideje lenne bepakolni, akkor persze lehetne, de egyébként egy olyan játékos sincs most a Milán Primavera csapatában, amelyik akármilyen számaival fölhívná magára úgy a figyelmet, hogy na, velem lehet foglalkozni, ez az egyik. A másik meg, hogy ami belefér mondjuk egy Sassuolónál, hogy játszhatod ezeket az összekölcsönözgetett fiatal srácokat, mert mindegy neked, ha hatodik vagy hetedik vagy, és elcsípsz egy európai
gondolást,
akkor parádés vagy, de Berardi is ugyanígy indult 18 vagy 19 évesen, tehát hogy a Sassuolóba ez belefér, mert kiesni valószínűleg úgysem fogunk, egyébként óriási bónusz, hogyha elérünk egy nemzetközi kupaindulást, de ha nem, akkor sincs semmi, tehát kvázi légüres térben vagyunk. Egy Milán, egy Juve, egy Inter nem teheti meg azt, hogy flopra berakosgat 18-19 éves gyerekeket, és a Milán azért kezdte, és azért volt utána itt a nagy öntömbénezés, hogy mekkorát fiatalítottak, hát persze, meg kukázgattál, tehát azért fiatalítottam, mert pénzed nem volt arra, hogy készjátékost vegyél, és akkor bejöttek Teo Hernándezek, akkor bejöttek Rafael Leaók, tehát hogy ezekből kijött. Tonali, igen. Mondjuk ő értük, tehát ezekre a játékosok valamennyit fizettek, de hogy az akkor még belefért.
Hát de mégiscsak azt mondhatjuk, hogy egy ilyen politika az mindenképpen gyümölcsözőbb, mint hogyha mindig Origiket szakítasz le, és a legjobb példa erre a Brighton, ahol nem kell ahhoz milliárdos költségvetés, hogy te jó játékosokat
szerezz. Jó, csak rálej egy Mitomára, aki nálam most az egész világfutball egy legjobb formában.
Csak nem tudsz mindig hatos dobni ezekkel a játékosokkal, tehát az, hogy ez a játékos nálad beválik-e, ez függetlenül attól, hogy őnek előtte milyen eredmény sora volt, ez nem jelent garanciát. Garanciát jelent egy Lionel Messinél. Garanciát, tehát ezen a szinten nyilván garanciát jelent. De azért van alattuk olyan szint, ahol van olyan játékos, akinek egy közeg fekszik, egy bajnokság, egy bizonyos csapatnak egy bizonyos felállása. Tehát amikor Teo Hernándezt leigazolták, ő kvázi, oké, fiatal volt, de kvázi ő bukott rá a Real Madridnál. Tehát, hogy nem tudott bekerülni, azért küldték el, hogy ilyen hova menjek kategória, aztán a Milánnál meg fényt kapott.
Brahim Diaz is.
Igen, mondjuk ő nem kapott fényt, de ez nem igaz, jó, most szemétláda voltam, mert azért voltak ősszel tényleg jó meccsei neki, de ha elképzelem azt, hogy fú, a Milán valamikor egy pár éven belül eljutna egy BL top 4-es szintig, akkor valahogy nem látom azt, hogy Brahim Diaz az irányító középpályásaként sétál ki a kezdőcsapatban.
Nagyon messze van.
Na, azért mondom, én abból indulok ki, hogy elképzelem azt, hogy ezek közül a jelenlegi kerettag játékosok közül ki tudnék elképzelni egy Bajnokok Ligája 4 között, úgyhogy ő egy kezdő játékos. És például Brahim Diaz nincs benne.
Ezt lehet, hogy már ebben a szezonban elő kell vennünk majd ezt a részletet az adásból.
Ja, aztán majd figyelj, most kiejtjük a Tottenhamet oda-vissza, egy hat dugó, utána egy szerencsés sorsolással megkapjuk a Liverpoolt. Ők is nagyon rosszak most.
Én azt sem látom feltétlenül, viszont ez nagyon könnyű átkötést jelent az utolsó nagyobb témánkra, ez a Napoli, és azzal kapcsolatos, hogy ott amennyire összejött ez, mert ugye ott fiatal játékosok nagyon-nagyon jó belenyúlással fantasztikus teljesítményt nyújtanak ebben a szezonban. Osimhen vagy Kvaratskhelia a leginkább kiemelendő, de nyugodtan beszélhetünk Kimről, Lobotkáról, mint ahogy ezt már sokszor megtettük itt a podcastban is. A kérdés ezzel kapcsolatban az, mert a Napoli azért egy kicsit más elveken és másképp működő klub, mint a többi olasz, hogyha összejön ez a siker nagyon hosszú idő után, és már pedig 13 pontos előnyből azért erre egészen jó esély mutatkozik, akkor ez a csapat szétszéled el, mert már most arról ír például az angol sajtó, hogyha itt említettük, ugye az angol klubok 33-szor annyit költöttek ebben a nyári átigazolási időszakban, mint az olaszok.
Hát az olaszok már kész vannak.
Igen. Szóval, hogy Osimhen és Kvaratskhelia például megtartható-e úgy, hogy egészen elképesztő ajánlattal készülnek az angol klubok, és ez a klub és a játékos számára is egy olyan előrelépést jelenthet például anyagilag, ami már nem biztos, hogy a szerelem az olyan nagyon sokat módosít, hogy én imádok itt Dél-Olaszországban játszani.
Igen, de azt, amit Nápolyban meg tud kapni egy játékos, főleg ha jól megy a csapatnak, azt pénzért nem tudod megvenni. Ez az egyik. A másik meg, hogy...
Azért minden másra ott a maszk.
Igen, most az új kedvencem az Osimhen maszk. Megvan? Hogy ez lehet kapni, és abban járnak az emberek. És...
Az utcán?
Nem, meccsre.
Ja, azt hittem bankot rabolni. Jó, mert igen, mert az a durva, ha fölveszed a villamosra, tudod, hogy itt annyira
gondolom, már abban utazik oda szurk.
Ez lehet, hogy a maffia intézte, tudod, innentől igen, nehezebb igen. Az azonosítás.
Van valami olvasztó hely ott valahol, valami a hangár.
Igen, most van egy kép arról, hogy hétvégén Spalletti aláírt egy ilyen maszkot. Hatalmas.
És nem Osimhené.
Igen.
Igen, tehát, hogy ugye De Laurentiisnél erről is volt már szó itt korábban, tehát, hogy ő azért működik máshogy, mert ő nem feltétlenül akarja eladni a legjobb játékosait. Tehát, hogyha valaki maradni akar, akkor tud neki olyan lehetőséget adni, hogy nyilván nem fog tudni vetekedni a Al-Nasr, vagy nem tudom, bármelyik ilyen közel-keleti brigáddal, de hogy tud egy versenyképesnek számító.
Milyen rasszista kiszólás volt ez a...
Miért?
Al-Nasr.
Hát most azért, mert tudom, hogy állal kezdődik, valami a vége, de nem ismerek ott annyira sok csapatot, és ott kapják a nagy pénzeket. Tehát a Ronaldo hol játszik? Jó. Nem kap nagy pénzt?
Igen, ez egy nagyon...
Amikor csak ekológiai szempontokból vizsgálódom.
Egyébként ez egy nagy, ha már ekológiai szempontokat vizsgálunk, azért ez egy vicces dolog, hogy ennek a Napolinak úgy szerződtették a keretét, hogy a játékosok szerződésében nincsen benne Scudetto bónusz, tehát hogy nem írták bele, hogy mi van, ha esetleg bajnokok lesznek, és Spallettiében van, és De Laurentiis azt mondta, az elnök, hogy ha megnyerik az aranyérmet, akkor azért fog fizetni a játékosoknak.
Jó, de mennyi?
Milyen gálás.
De érdekes, a Monzánál.
Azért vetettem fel ezt a témát, meg azért érdekes, mert az például szerepel minden játékos szerződésében, hogy mi van, hogyha a legjobb 8 közé jut a bajnokok ligájában. Tehát, hogyha sikerrel tudja le a 8-at döntőt, az jelenállás szerint többet fial a játékosoknak, mint hogyha bajnokok lesznek.
Papír alapján.
Igen.
Hát igen, mert erre valószínűleg több esélyt láttak az idény előtt. Tehát, ugye a Napolit egy nagyon jó garnitúrával éveken keresztül gondoltuk az akkor nagyon domináló Juventus első számú és egyetlen komoly kihívójának, és aztán amikor azok a játékosok, akik az alapkövei voltak annak a Napolinak, egymás után elmentek gyakorlatilag tavaly nyáron, Insigne, Hamsik, Koulibaly, Fabián Ruiz, stb., és aztán mert megjöttek ez a kukázott srácok, amit egyébként ugye a Milán is, ugyanez most Kvaratskhelia, meg ki ismerte ezt a srácot egy évvel ezelőtt, de most úgy tűnik, hogy nekik jött ez be, és tényleg egészen elképesztő, de hogyha megnyerik a bajnoki címet, szerintem sok olyan játékos volt a korábbi, úgymond nagy Napoliban, mondjuk ez lesz a nagyobb, a bajnok lesz, de hogy amit nagynak tartottunk Napoli az Insigne Mertens féle, szóval, hogy azoknál a játékosoknál én többször éreztem azt, hogy ők azért maradtak a csapatban, mert úgy voltak vele, hogy mi ezzel a garnitúrával valós eséllyel meg tudjuk nyerni a Scudettót, és addig-addig vártak, amíg kifutottak az időből, és erre már nem maradt lehetőség, és ezek után megjönnek ezek a fiatal gyerekek, és teljesen váratlanul hazavágnak mindenkit. Szerintem ez egy óriási tündérmese lenne, és szerintem nincs olyan játékos, aki ha nem a saját klubját választhatja, vagy mondhatja a szériából, hogy bajnok legyen, akkor ne a Napolit mondaná, és ne örülne neki, hogy a Napoli odaér. Egyébként, bocsánat, csak még, mert itt a milános témánál itt írtatok egyet, hogy Ibrahimovic felépült, most nem tudom, hogy hol van, de hogy nincs a bajnokok ligája keretben. Erről még egy fél mondatot tudunk esetleg beszélni? Szóval nagyon... vagy akkor mindegy, majd jövök még. Szóval, hogy én nagyon-nagyon-nagyon borulátó vagyok ezzel kapcsolatban. Ugye itt először arról lehetett hallani, még amikor műtötték, hogy januárban visszatér, utána ez folyamatosan csúszott, aztán megjelentek olyan hírek, hogy valószínűleg játék nélkül fog visszavonulni, mert annyira nem jön helyre a sérülése, aztán posztolt úgy, hogy a lábán állott a labda, ugye most egy pár napja már edzésen is részt vett, akkor már a Torino meccs, ugye a hétvégi volt kitűzve visszatérésnél, és akkor amikor kiderült, hogy na, akkor most már, vagyis úgy nézett ki, hogy tényleg ez a valid verzió, akkor egyszer csak kimaradt a BL keretből, amire egyetlen egy elfogadható magyarázat létezik szerintem, hogy ő leült a Piolival, és megmondta neki, hogy figyelj, papa, nem. Tehát, hogy nem megy. Gatya, nem fog működni, nem gyógyul a térdem, tényleg keresztet vethetek rá. A Cremonese ellen, ha vezetünk 3-0-ra április végén, akkor beállok, hát, ha rugunk egy 11-est, és a pályán elbúcsúzom, de én azt gondolom, és szörnyű szerintem, de én azt gondolom, hogy Ibrahimovicot itt el lehet engedni. Mert ha ő erre a meccsre nem jön vissza, akkor ő már nem jön vissza, szerintem. Tehát, hogy, és Pioli is nyilatkozott a meccs előtt, mert hogy nyilván megkérdezték őt, hogy lehet, hogy amikor végig arról volt szó, hogy Tottenham ellen Ibrahimovics ott lesz, akkor meghalljuk, hogy együtt ez a csapattal, és másfél órával később kijön a keret, amiben nincs benne, úgyhogy egyébként olyanok meg benne vannak, hogy ezerszer inkább Ibrahimovicsot szinte bárki helyett, mert a jelenléte, az, hogy egyáltalán ott van, impact a csapatnak, stb., és csak ez az egy verzió létezik szerintem, és Pioli is elmondta a meccs előtt, hogy beszéltem vele, sajnos nem halad úgy a felépülése, tehát akkor múlt héten együtt edzett a csapattal, de rövid ideig, ezt is mondta Pioli, szóval ez, szerintem ott tettek egy utolsó próbát, hogy na, akkor nézzük meg, mert kifutunk az időből, és megnéztük, és köszi szépen, gyerekek, viszont látás, kalap le.
Ha így van, akkor viszont az nagyon korrekt Ibrától.
Nagyon, persze, de hát nyilván 41 és fél évesen ő azért érzi, hogy a teste hol tart, meg a térde hol tart. Szerintem, ha minimális esély lett volna arra, hogy ő érdemben hozzá tud tenni, őt nem tudod lebeszélni róla, és biztos, hogy Pioli magától nem dönt így. Ha Ibra azt mondja, hogy vagyok, papa, akkor Pioli nem fogja azt mondani, hogy de nem vagy. Tehát, hogy szerintem nagyon, nagyon nagy a baj Ibrával kapcsolatban, és csak remélni tudom azt, hogy azért ő a pályán tud elbúcsúzni az aktív pályafutásától.
Sokkal pozitívabb, inkább csak megjegyzésnek szánom, mert erről szerintem olyan nagyon sok mindent beszélnünk nem kell, és beszéltünk is róla. Sebastian Haller visszatérése a Rák elleni küzdelem világnapján mindjárt egy góllal tudott jelentkezni a Dortmundban. Nagyon-nagyon örülünk neki, és hát azt kívánjuk, hogy teljesen maradjon egészséges, és minél tovább tartson a pályafutása. Viszont még azért Spanyolországban itt Doma segítségével egy kicsit időzünk el.
Mi volt? A Madonnina alatt volt a Barcelona-Sevilla idézőjeles rangadó. Hát a szezon előtt azt mondtuk volna, hogy azért rangadó. Viszont ti is biztosan jól ismeritek Jorge Sampaoli munkásságát. Tegnap úgy gondolta, hogy 10 emberrel áll be védekezni. Az első fél időben még pályán volt En-Nesyri, a második fél időben Rakitic volt a Sevilla középcsatára. Tehát nem az volt, mint a Mallorca Real Madridon, ahol ugye Javier Aguirre-nek hívják azt a mágust, aki képes úgy egy nagyon jó védekezést összerakni 3 belső védővel, 5 védővel, előtte még egy 4-es lánccal, hogy Muricsi a nyerő ember, és Muricsi tényleg nyerő ember, tehát nevethettek, de Muricsi Rüdigerrel és Nachoval folyamatosan olyan párharcokat vívott, amit ő nyert meg. Tudjátok, ez az, amikor pattog a labda, a védő sem mer ráugrani, mert nehogy elvédse, és nehogy mögé kerüljön mondjuk Muricsi. Muricsi pedig pontosan tudja, hogy az hogyan fog pattanni, és készíti le annak az embernek, aki érkezik mellette. Úgyhogy a Mallorca ezzel a taktikával legyőzte a Real Madridot, és egyáltalán nem érdemtelenül, viszont ez a Barcelona-Sevilla ez teljesen egyoldalú volt. És a Barca ugye féltávnál 50 pontos volt már, most 53 pontos a 20. forduló után, tehát ez ugye azt jelenteni, hogy lehet, hogy 100 pontot kéne elérni ennek a Xavi csapatnak, miközben egyáltalán nem olyan magabiztos ez a Barcelona, mint ami ennek
ezt akartam kérdezni,
számok alapján tűnik.
Bajnoknak tekinthető? Nyilván nagyon sok van még, de hogy lefutottnak tűnik jelen pillanatban?
8 pont ugye a különbség.
Hát igen, lefutottnak, azért az már alapul.
Lefutottnak semmiképpen, mert ugye... Nem volt még olyan, hogy a Barcelonának ne jött volna ki a lépés, de most 2 hete az a Dembélé sérült meg, aki több mint 10 gólpasszt adott az a 2022-es naptári évben, elképesztő éve volt.
Jó, de Dembélé talán az első sérült. Ilyen éve volt Dembélének, nem? Tehát ő is egy üveglábú srác.
Üveglábú tehát, volt, de másfél évet, több mint másfél évet kibírt sérülés nélkül, és most is idézőjelben csak húzódása volt. Tehát nem nézett ki rosszul, hogy meghúzódott, de végre egy olyan nagyon hosszú időszakot tudott le, amikor nagyon is tudta segíteni a Barcelonát. Nem volt egydimenziós játékos, mint ahogy mit tudom, Adama Traoré annak tűnt a Barszában, vagy mindenhol máshol is, igen. Ahogy Rafinha kicsit egydimenziósnak tűnik most a Barszában, mert neki is van egy nagyon jó ballába, jól tud befele húzni, robbenesen lőni, de minthogyha ezen kívül csak a cselezés lenne ott neki, és az összjátékba úgy nem tudna besegíteni. Uh-huh. Ansu Fati nincsen csúcsformában, de mondom, ebből még az utóbbi időben most jól jött ki a Barca, csak az a kérdés, hogyha mondjuk Lewandowskinak van egy ilyen váratlan sérülése, akkor azzal mit tudna kezdeni ez a csapat, mert jelen pillanatban minden egyes meccsen Gavi a bal szélső, elvileg, ugye nyilván nem csak ott játszik, de ott is játszik, és stabilnak tűnik a Barca, de nem olyan stabilnak, mint amire tudna így hirtelen összeomlani. Azért az beszédes, hogy 19 meccsen kaptak 7 gólt, azt hiszem, a bajnokságban. Tehát az viszont döbbenetes. Azt viszont nem nagyon tud überelni, viszont a Sevilla az pedig...
Hát jó, de a Juventusnak is volt egy ilyen remek sorozata, kapott gól nélkül, és...
Igen.
Aztán jött a Nápoly. Na, itt pedig az adás vége jött el. Pippo, nagyon szépen köszönjük,
hogy köszönöm.
Eljöttél hozzánk. Nektek pedig a meghallgatást, megtekintést köszönjük. Itt a 401. teljes terjedelem adásban. Jövünk jövő héten is újabb témákkal, de mielőtt még...
De csak annyit kiegészítésnek, hogy, nagyon köszönjük, hogy ennyien meghallgattátok, és észrevételeztétek, vagy szemrevételeztétek azt a Lőv Zsolt adást, a 4%-at, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, ezt is köszönjük, azt is, hogy YouTube-on ennyien megnéztétek, de továbbra is azt javasoljuk, hogy első körben hallgassátok az adásokat, mert nekünk az a jó, és iratkozzatok, nektek is. Főleg nektek. Iratkozzatok föl a podcastes platformokon, tehát Spotify-on,
iTunes-on,
Google Apple,
Podcast.
Igen,
az iTunes az ugyanaz.
A Google Podcast-on, meg...
Ehhez nem tudok hozzászólni.
Meg a hasonlókon. Ja, és jövő héten ugye Bajnokok Ligája, meg Európa Liga már, készülünk is meglepetéssel, de a részletekért figyeljétek majd a platformokat.
Így van, ezt el is felejtettem, hogy meglepetéssel készülünk.
Én érezem rosszul magam, hogyha a múlt heti adásnak a hallgatottságát ez meg sem közelíti, azért mégiscsak a Lőv Zsoltiról van szó. Egyébként tényleg parádés volt az adás.
Köszönjük tetszett. Szépen. Most egyébként nem volt annyira kiemelkedő a hallgatottsága, mint amennyire azt gondoltuk, hogy esetleg az lesz, de azért örülünk ennek, mert alapvetően elég magasabb többi adásnak is a hallgatottság, úgyhogy köszönjük szépen. Sziasztok.
Sziasztok.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.